valóban meghúzza-e, vagy csak fenyegetőzik vele. Mindazonáltal nem volt kedvem megvárni, hogy kimondja a hármat. Találkoztam egy fickóval, mondtam gyorsan. Elvettem tőle. Hol? A másik kocsinál. Blöfföltem. Milyen másik kocsinál? Két kocsival vagyunk. Az a fickó, aki a géppisztoly volt, megpróbált kirabolni bennünket. Ami némiképpen sikerült is. Elvitte az útleveleinket. Hányat? Kérdezte gyorsan. Nagyon is gyorsan és mohón. Kettőt? Mondtam. De mi köze magának mindehez? És merre felé ment az az ember? És hogy került magához a géppisztolya? Elveszítette? Mondtam. Volt nálam egy pisztoly, amit nem talált meg, és utána lőttem. Megsebesítette? Hördült fel. Alig ha. Csak, amikor beugrott a kocsiba, lejtette a géppisztolyát. Nem volt ideje, hogy felvegye. Mi aztán utána eredtünk. A többiek. Elhallgattam, és arra gondoltam, hogy még életemben nem találtam kivacakabb és hihetetlenebb történetet. Tehát azt mondja, hogy zsákmányolt egy kocsit és maguk üldözték. Valahol errefelé vesztettük el a nyomát. Egy órája még hallottuk a motorzaját. Az lehetetlen, én nem hallottam semmit. Hátraugrott, és úgy tartotta a pisztolyt, hogy a kocsit is és bennünket is sakban tarthasson vele. Hé, te ott, ordította, le a kocsiról és fel a kezekkel, óvatosan, centiről centire elhúzódtam Bobtól. Az első bokor csak néhány méternyire volt tőlem. Reméltem, lesz annyi erőm, hogy el tudok tűnni mögötte, ha egy kicsit is lankad a figyelme. Le a kocsiról, ordította még egyszer, aztán oldalazó mozgással megközelítette a terepjárót. Ha még egyszer kell mondanom, megcsuklott a hangja, és felvisított. Hansi, Hansi, fejjel előre vetettem be magam a bokrok közé. Közvetlenül a fülem mellett süvített el a golyója. Már-már a második ugráshoz készülődtem, amikor utolért kétségbe esett kiáltása. Ha nem jössz vissza, megölöm. Egy-kettő. Feltartottam a kezem, és visszamentem. Ott állt Bob mellett, és a halántékához szorította a stukker csövét. Engedelmesen visszaballagtam a helyemre, és őszintén szólva 5 pennit sem adtam volna az életünkért. Látszott rajta, hogy teljesen magánkívül van. Két szeméből könnyek szivárogtak, taknyával keveredve. Rohadtak, gazemberek, sírta, megöltétek Hansit, kinyírtátok Fremet, gyomron görcsölt, és a hány inger kerülgetett. Minden azon múlik, hogy sikerül-e megnyugtatnom. Nézzen oda már a jó Jézusát! Kiáltottam, és éreztem, hogy csorog rólam a veríték. Nem mi öltük meg, naranyelű küllővel ölték meg, mint Melottit. A Melotti név hallatára megremegett a pisztoly, és leeresztette a csövét. Maga kicsoda, suttogta, mit tud Melottiról, honnan veszi? Bátorságot merítettem tétovázásából, és felálltam. Ide figyeljen, mondtam, nem tenné el a pisztolyát? Leslie L. Lawrence vagyok, az a fickó, akit Melotti ide hívott, azt akarja mondani. Igen, én lennék az, kár volt ide jönnie, mondta Kurtán. Melottin már nem segíthet és most már rajta sem, jobb lenne, ha elmondana mindent. Eszem ágában sincs, és nem érdekel, hogy kicsodák maguk. Én nem hívtam ide magát. Akkor is megmondtam, hogy tűnjünk el a bal fenéken, de Melotti, az az őrült, ragaszkodott a rohadt kis kégliéhez és a rohadt kis üzletéhez. Hiába mondtam neki, hogy nekem sincs már semmim, tönkretettek, koldussá nyomorítottak. Kicsodák, ember, rám fogta a pisztolyát, és keservesen elmosolyodott. Most vallanom kellene, igaz? Hát abból nem eszik, ami történt, megtörtént. De egyet mondhatok, évek óta átok kísér mind az ötünket. Maga tudja, hogy mit jelent a narafa a halottak bőrében? Persze, hogy tudom, és el akarom kerülni, hogy az enyémbe is belevéssék. Mondja meg, hogy ki a gyilkos, ki csinálja ezeket a szörnyűségeket? Elkapjuk, és nevetésre húzta a száját, de inkább farkas vicsorgásnak tűnt. Azt hiszi, ha tudnám, nem tettem volna már valamit ellene? Egy fantom a tettes ember, a varázsló átka fogant meg rajtunk, és ezért kell lelépnem. Nem élő ember, akire maga gondol, hanem egy árny. Valakinek az árnya, egy halotté. Halottat pedig még maga sem tud elkapni, akármennyire is bízott magában az az ostoba Melotti. Míg beszélt, beleszagoltam a levegőbe, és elégedetten konstatáltam, hogy egészen a közelünkben jár már a segítség. Levugtam a földre, és óriási tordítottam. Los, Kleine! Kapd el a fickót, a szőke megperdült, és a kocsi felé nézett. Annyit láthatott csak, hogy egy fekete, ruganyos test suhan át a bokrok felett, és egy csupa izomvadállat a csuklójába mar. Felsikoltott, kiejtette kezéből a pisztolyát, és bevetette magát a bokrok közé. Leroskadtam a földre, és a fülemen szedtem a levegőt. Még így is sokáig hallottam. Semmi bevesző csörtetését. Plútó leült mellém a fűre, és keservesen vonyított. Nem vicc, vonyított, mint a kutya, akinek elütötte az autó a gazdáját. Feltérdeltem, és megsimogattam a fejét. Jól van, Kleine Zergut. Szűkölt, és a földet kaparta, egészen addig, amíg fel nem tápászkodtam. Amikor már a lábamon álltam, Bobhoz ugrott, és vele is végigcsinálta ugyanezt. Nem értette pontosan, hogy mi történik körülötte. Bajuszán hatalmas madártól lengedezett, ami arra utalt, hogy alig ha nem túl van a reggelién. Nem tartja furcsának, hogy ez már a második, aki megpróbál eltenni bennünket láb alól? Kérdezte Bob Pluto fejét simogatva. Ha ez így megy tovább, több nem lesz, mondtam. Ő volt az utolsó, az ötödik. Kicsoda, Daniels, és a vörös szakállú hansifrem volt. Honnan tudja, Daniels maga mondta. Érdekes, én nem hallottam semmit. Gondolja, hogy elájulhattam? Hát nem érezte magát valami fényesen. Most pedig fel a kocsira és indulás. Hová? Kérdezte fáradtan. Hova a fenébe? Hát a színpadra, kedvesem, mondtam, és intettem a párducnak, hogy pattanjon fel mellém. Kezdődik az utolsó felvonás, délfelé járt az idő, amikor bezötyögtünk a Nemzeti Park központjába. A hangzatos nevet viselő központ néhány egyszerű barakképületből állt, amelyek egy keskeny, poros utca két oldalán helyezkedtek el. Megállítottam a motort a legmagasabbnak tűnő ház előtt, és kiugrottam a kocsiból. Megpróbáltam kitalálni, miféle épület lehet, mert egyetlen tábla, vagy felirat sem jelezte, hogy hol székel a Nemzeti Park irányítója. Oda mentem a házhoz, és megpróbáltam kinyitni az ajtót. Zárva volt. Mire visszafordultam, egy csapat gyerek ácsorgott a kocsi körül, és megszeppent ábrázattal bámulták a halottat. A fekete párduc, úgy tűnt, egyáltalán nem keltette fel az érdeklődésüket. Visszafordultam, s kiválasztottam közülük egyértelmesnek tűnő, szalmakalapos legényt. Kivettem a zsebemből egy csomag rágógumit, és a kezébe nyomtam. Értesz angolul? Je? Mondta. Ez a Nemzeti Park központja? Je? Ez az épület micsoda? Az iskola, mister. Aha, és miért van zárva? Tanítási szünet van, ma van keresztelő Szent János napja. Szóval ma szabad vagy? Közel hajolt hozzám, hogy a többiek ne hallhassák, miről beszélünk. Miről van szó, mister? Kellene valaki, aki elkalauzolna a vidéken. Rám nézett, és láttam rajta, azt latolgatja, mit kérjen érte. Egész napra? Kérdezte vontatottan. Egész napra. Elhúzta az orrát, mint, akinek teméntelen dolga van, és csak óriási nehézségek árán tud időt szakítani. Kizárólag a barátságunk kedvéért. Nem is tudom, $3, lehajtotta a fejét, de majd szétrobbant az izgalomtól. Láttam rajta, 50 centért is szívesen velünk jönne. 5? Mondtam. Úgy meglepődött, hogy Filippír válaszolt. Hadart egy kicsit, aztán visszatért a lélek jelenléte. Mennyi? Kérdezte hitetlenkedve, és felmutatta a kezét. 5? Annyi? Mondtam. Boldog mosoly futott át az arcán. Biztos volt benne, hogy hülyével van dolga. Akár indulhatunk is, mister. Aztán újra elkomorult, amikor eszébe jutott a halott. A hulla itt marad. Szeretnék megszabadulni tőle? Mondtam. Nincs itt valahol rendőrség vagy bíró? Csak a parkőrök? Mondta. De most mindenki kin van a parkban. Hova lehetne letenni valami hűvös helyre? Megvakarta hajlott orrát, és felrántotta a vállát. Attól tartok, sehol, mister. Az emberek nem engedik meg, hogy bevidd a házukba. Éjszaka visszajön. Kicsoda, a lelke. Minden éjszaka. Ráül a melledre, és kiszívja a véredet. Halott ember nem jó, halott embert el kell temetni. Temetőbe, és be kell szentelni. Umberto atya beszenteli. Gondolatban a homlokomra csaptam. A templom. Felugrott a terepjáró lépcsőjére, és bármennyire kapacitáltam is, nem volt hajlandó helyet. Foglalni az ülésen. Bob felsóhajtott, és leeresztett egy konzervnyi forró sört a torkán. Tudja-e, hogy legszívesebben én is a lépcsőn utaznék? Leállítottam a terepjárót a templom előtt. A kocsi zajára alacsony, kövérkés férfi hajolt ki az egyik ablakon, fekete, négyszögletes sivkával a fején. A fiú meglengette a kezét, a férfi visszaintett, majd eltűnt az ablakból. Umberto atya, mondta a fiú, és barátságosan elmosolyodott. Vidám ember, tőle tanultam szájharmonikázni. Kinyílt a paplak ajtaja, s fekete reverendájában, immár hajadon főttát kacsázott az udvaron Umberto atya, és megállt a kocsi mellett. Alacsony, túlságosan is kövér férfi volt, majd a kétszerese pazmarinnak. Fekete szeme olajos fényben csillogott. Állán dupla toka ékeskedett. Párnás, rövid ujjait a kocsi oldalára tette, és rámosolygott a fiúra. Szervusz, José, látom, találtál magadnak munkát. Jó napot, uraim, miben lehetek a szolgálatukra? Megrázta a kezem, aztán Bobét. Csak ekkor vette észre a halottat. Kicsit meghökkent, hátra lépett, és keresztet vetett. Az atyának. Valami baj történt. Leugrottam a kocsiról, és a halott felé intettem. Vele igen, szerencsétlenség. Megölték. Ismeri? Hogyne? Mondta. Hansifrem. Csodálkoztam is, elharapta a mondat második felét, aztán a párducra mutatott. Ez nyírta ki, nem etintettem. Padre, meg szeretnénk szabadulni a halottól. A fiú azt mondja, hogy nem engedik be a házakba odalenn. Persze, félnek a vámpírtól, hozzák csak be a templomba. Megfogtuk Bobbal a néhai fremet, és lefektettük a templom hideg kőkockáira. Umberto atya elmondott felette egy rövid imát, aztán meghívott a házába egy frissítőre. A hosszú, földes padlójú szoba a lehetőséghez képest hűvös volt, s egy kerek, faragott faasztalnál gőzölgő teáskanna várt bennünket. Umberto atya kitöltötte a teát, aztán komor képpel a templom felé intett. Hogy történt? Az úton találtuk, mondtam, egy gépkocsiban. Kerékpárküllőből köszörült fegyverrel ölték meg. Alig hanem narrafából esztergálták hozzá a nyelet. Szó nélkül felállt, az ablakhoz lépett, és ujjával szétfeszítve a zsalukat, kinézett az udvarra. Mintha a templom falán keresztül a halottat próbálta volna szemrevételezni. Igen, mondta jó percnyi szünet után, és visszafordult felénk. Szörnyű fegyver, magam is láttam már ilyet. Kinél? Azt hiszem, a gyerekeknél. A háború alatt sokan használták. Bizonyára hallott a fogolytáborról, ami itt volt nem messze. Valaha múzeumot akartak építeni a helyén, de nem lett belőle semmi. Sem az, amik nem akarták, sem Márkosz. Hát ha megsértődnek a japánok. Mintha azt mondta volna, atyám, hogy jól ismerte Hansi Fremet. Ez talán túlzás, mondta, és belekortyolta, teájába. Nekem kötelességem szeretni a fele barátaimat, de magának bevallhatom, hogy ezt a fickót utáltam. Isten bocsássa meg nekem, miért? Mit vétett magának, goromba fickó volt? Mondta kitérően. Azon kívül mindenfélét beszélnek róla, amire természetesen semmi bizonyítékom nincs. Ültetvényes volt, meg gyáros, egy szóval jól ment neki, de azt rebezsgették, hogy kábítószert csinál. Frem, Kenderből és Mágból, én nem értek hozzá, de ismerem a híveimet. Voltak néhányan, akik belehaltak a narkóba. Fremet és Danielst emlegették. Danielst is ismerte, gyakran látták őket együtt. Egyszer komolyabb nézeteltérés is volt köztünk, de ez már régen volt. Látta a halott hátán azt a sebet? Láttam. Ön szerint, atyám, mit ábrázol? Egy narrafát. Jelent ez valamit? A levegőbe bámult, aztán megadóan felsóhajtott. Sok eldugott falu van itt Mindanaon, ahol azok a törvények uralkodnak, amelyeket őseik hoztak magukkal Indonéziából. Néhány emberöltővel ezelőtt a spanyolok még fejvadászokat találtak az őserdőkben. A régi szokások itt ott még ma is élnek. A fejvadászatra gondol? Hála Istennek, az már megszűnt. De sok más megmaradt. Esetleg összefonódott a katolicizmussal. Tudja, mi a szinkretizmus? Amikor a régi hitvilág és az új vallás, jelen esetben a kereszténység összeolvad. A régi istenek a katolikus panteon isteneivé válnak. Úgy van, mondta, és felcsillant a szeme, jelezve, hogy kedvenc témájánál járunk. Ha egyszer kedve lesz hozzá, és ideje is, nézzen meg egy körmenetet Mindanaón. Nézze meg Jézust, vagy Máriát. Nem lesz nehéz észrevennie, hogy kicsoda volt Jézus és ki Mária. Jézust például kékre festik. Tudja, miért? Mert régen volt egy tengeristenük, a halászatistene, akit kékre mázoltak, hiszen a tenger színe is kék. Aztán, amikor megjelentek az első hittérítők, és valljuk be, nem mindig egészen békés eszközökkel igyekeztek megtéríteni őket, elfogadták ugyan Krisztust, de felruházták a tengeristen funkciójával is. Ez a legtisztább szinkretizmus. A narrafát említette. Igen, persze. Nos, itt Mindanaón élt egy szokás, amit valószínűleg ugyancsak Indonéziából hoztak magukkal. Hogyha valaki bosszút esküdött valaki ellen és megállta a bosszúját, tudatnia kellett az istenekkel, hogy mi volt a bosszú oka. Az alvilág kapujánál ott állnak az alvilági őrök, és kivallatják a lelkeket. Nekik tudniuk kell, hogy miért került át valaki az árnyék világba. Eszerint azt hitték, hogy a halott lelkén is rajta marad a testébe karcolt ábra. Úgy valahogy. Az alvilági őrök meglátják az ábrát, és tudják, mit kell tenniük. Bárcsak én is tudnám, mondtam, nem tudna segíteni. Válasz helyett felállt, és az asztalra tenyerelt. Elmondok önöknek egy történetet. Zamboanga faluban ma is él egy mítosz arról, hogy a falu őrizője Viharisten a neve nem fontos, alig hanem már ők is elfelejtették. Viharistennek volt egy gyönyörű felesége, aki ikreket szült a világra. Történt egyszer, hogy a gonosz megirigyelte Viharisten és a felesége boldogságát, elrabolta és megölte az ikreket. Azóta is azt tartják, hogy ha valahol a falu környékén, vagy akár az egész Fülöp-szigeteken megsértik Viharisten emlékét, az ikrek emberi testet öltenek és bosszút állnak a tetteseken. Hogyan? Kérdeztem önkéntelenül is suttogóra fogva a hangom. Megölik őket. És? Mivel? kedvenc fegyverük a csavart pengélyű maláik és akris. Korábban mindig ezzel öltek. Manapság elég ritka. Talán a kerékpárküllő is megteszi. Mondani akart valamit, padre. Ja, igen, a krissel az áldozat bőrébe szokták vésni a büntetés okát, hogy az alvilág őrizői tudják, miért kell ítélniük. Ez a legenda járja a faluban. Megborzongtam, és Bobnak is hideglelősen sápadt volt az arca, pedig egyre melegebb lett a levegő a szobában. És még valamit. Mondtam, hogy az ikrek néha emberi alakot öltenek, de mégsem emberek. Olyanok, mintha azok lennének, de nem azok. Nincs tudatuk, csak céljuk van a gyilkolás. Közelebb hajolt hozzám, és rekedten kongott a hangja. Én katolikus pap vagyok, és nem volna szabad ilyeneket mondanom, de azt híresztelik, hogy csak akkor lehet felismerni őket, ha tükröt tart eléjük az ember. Tükröt? Sohasem hallotta még. A tisztátalan lelkek nem látszanak a tükörben. Ha valaki ezt tudja és odatartja eléjük a tükröt. Elhallgatott, és én úgy éreztem, mintha villamos áram csapott volna belém. Lelki szemeim előtt feltűnt a manilai tengerpart, a pálmafák, a bungalók. Láttam, amint a cirkuszosok Barbara Herti teraszán ülnek. Palacki és felesége, Joe, a kötéltáncos, Barbara és Ali fevernővérek. Csak Wood, a késdobálót nem láttam a teraszon. Egy pálmafa előtt állt, és a fatörzsére akasztott tükörben borotválkozott. Tükörben, amelyben láthatta a teraszon ülőket. És szinte bármikor mentem át a pálmafák között, ott állt a tükre előtt, és borotválkozott. Megrázkódtam, és igyekeztem elhessegetni magamtól az ostoba gondolatokat. Badarság, igenis, mindennek megvan a maga racionális magyarázata, még annak is, amit természetfeletti erők munkájának hiszünk. Az istenek kezét mi irányítjuk, hallottam egy másik világból Racskumar Szingh hangját. Köszönetet mondtam a páternak, és megígértem, hogy rövidesen visszatérünk. Kértem, hogy értesítse a hatóságokat, és vitesse el a hullát. Amikor kikísért, keresztet vetett ránk, megvárta, hogy a volán mögé üljek, aztán a száját rágva odahajolt hozzám. Mr. Lawrence, higgye el, nagyon szeretnék segíteni önnek, de nem tehetem. Kérem, legyen elővigyázatos és óvakodjék az ikrektől. Ráütöttem José hátára, és a markába nyomtam még egy adag rágógumit. Mutasd az utat, káboly, remélem, nem szállt inatba a bátorság. José elvigyorodott, és telepumpálta a száját néhány gumival. Én ugyan nem félek semmitől, mondta, felfújt egy disznóhólyagnyi gumibuborékot, és elégedetten elpukkantotta. Nekem nincs mit félnem a szellemektől. Amikor kicsi voltam, nagyanyó majomvérrel kente meg a talpam. Újra felfújta a buborékot, és elpukkantotta. Én pedig arra gondoltam, hogy bárcsak nékem is megkente volna valaki majomvérrel a talpam annak idején. Estébe hajlott az idő, amikor elértük Zamboanga falvát. Amikor megpillantottuk az első bádok tetejű kunyhókat, leállítottam az autót, és előre küldtem Josét. Jó fél órába tellett, mire visszatért. Minden rendben, mister, mondta, és vágyódó pillantást vetett a zsebem felé, ahol a rágógumik fészkeltek. Azonnal itt lesz Camillo. Az kicsoda. Camillónál fogunk aludni. Csak egyetlen dollár éjszakára. Ha ágyneműt is kérsz, valamivel több. Kösz, morogta Bob, és leugrott a kocsiról. Ezt is Pazmarin fizeti? Ahogy a napkorong ráült a mellettünk magasodó narra csúcsára, durva vászonnadrágot viselő, barna, kalapos fiatal férfi bukkant fel a kunyhó között, és felénk sietett. Már messziről hadart valamit, amiből természetesen egy szót sem értettünk. Ez Camillo, mondta José, és kicsomagolta utolsó rágógumiját. Azt mondja, hogy üdvözöl benneteket. És, ha vacsorát is kértek, másfél dollár. Rendben van, mondtam. Mondd meg neki, hogy áll az alkú. Camillo boldogan elvigyorodott, és felugrott a terepjáró lépcsőjére. Tarkójára tolt kalappal maga biztosan állt, ahogy Napóleon állhatott Moszkva előtt. Elindítottam a kocsit, és lépésben megindultam a falu felé. Camillo kunyhója három szobából állt. Kettő a vendégek, egy pedig a háziak számára. A deszkából és bádokból összerakott falakon tották a hőséget, amikor beléptünk. Úristen, mondta Bob, és szinte ugyanebben a pillanatban bele is vágta a fejét egy gerendába. Ilyen lehet egy grillsütőben. Éjszakára kellemesen lehűl a levegő, mondta kifogástalan angolsággal Camillo. Bob rábámult, és megtapogatta a homlokát. Hogyan? Maga beszél angolul, Camillo vigyorgott. Hát persze, hiszen én vagyok a tanító. Odakin még, mintha nem értett volna egyetlen szót sem. Az csak a reklám miatt volt. A turisták miatt. Megfigyeltem, hogy jobb üzleteket kötök, ha azt hiszik rólam, hogy csak filippiül beszélek. Vacsorát óhajtanak, összecsattantotta a tenyerét, mire a hátulsó szoba ajtaja megcsikordult, és talpig Jeansbe öltözött, pokolian csinos fiatalasszony lépett közénk. Jó estét, uraim, Maria vagyok. Úgy csillogott a szeme, mint két apró lámpás. Bob felpattant, és természetesen feldöntötte az előtte álló pálmaboros poharat. Bob McKinley, bocsánat, a fenehegye meg a pohár után kapott, és feldöntötte az enyémet is. Amikor Maria eltűnt, hogy vacsorát készítsen, egyenesen belevágtam a dolgok közepébe. Egy fát keresünk, Camillo. Egy óriási narrafát. A tanító felvonta a szemöldökét. Ki akarják vágni, le akarjuk fényképezni? Mondtam, ha olyan fa, amilyenre gondolok. Aha, morogta, és milyenre gondol? Egy hatalmas narrafára. Talán olyanra, amilyen alatt az isteneknek áldoztak valaha. Miért akarja lefényképezni? Néprajzkutató vagyok, és az ősi hitvilág érdekel. Különösképpen a régi áldozóhelyek. Nem tudom, érti-e, mire célzok. Természetesen, bólintott. Tanultam néprajzot. Azt hallottam valakitől, hogy Zamboanga mellett található egy réges-régi pogányoltár. Lehetséges, mondta óvatosan. Tud róla, megforgatta kezében a poharát, majd kinézett a holdfényben ázó utcára. Nézze csak, Mr. Lawrence, nem olyan egyszerű a dolog. Én magam katolikus vagyok, és tanító. Az emberek bíznak bennem. Rám bízzák a gyerekeiket, hogy tanítsam őket. A bizalom azonban véges. Sok mindenről nem tudok, ami errefelé történik. Tudja, én Katanduanesból származom. Ott alig-alig őrződött meg valami a régiből. Amikor, vagy 5 évvel ezelőtt idejöttem hát, volt egy-két alkalom, amikor azt hittem, hogy szedem a sátorfámat, és meg sem állok Maniláig. Elmondok egy példát. Röviddel azután, hogy beköltöztünk ebbe a házba Mariával, egy éjszaka iszonyú kutyaugatásra ébredtünk. Akkor is ugyanilyen holdfény volt, mint most telehold előtt egy nappal. Ugattak a kutyák, és valahogy olyan félelmetes volt minden. Aztán kiáltást hallottam, egészen érthetően engem hívott valaki, egy emberi és mégsem egészen emberi hang. Kinéztem az ablakon, Maria ott állt mögöttem, aztán egyszerre csak a hátamba vájta a körmeit, és sikoltozni kezdett. Lezuhant a padlóra, azt hittem, szörnyet hal. A holdfényben ugyanis egy öreg ember állt, derékigérő, őszhajjal, majdnem teljesen mesztelenül, szeméből csak a fehérje villogott felénk, mindkét karját feltartotta az égre, és egyre a nevemet ismételgette. Mit tehettem volna? Karomba kaptam Mariát, és leöntöttem egy pohár vízzel. Amikor magához tért, kinéztem az ablakon, és borzasztóan megkönnyebbültem volna, ha nincs az utcán senki. De az az öreg ember még mindig ott volt, és egyre a nevemen szólongatott. Maga mit tett volna a helyemben? Megcsókoltam Mariát, és úgy döntöttem, hogy kimegyek. Hiszen nem csináltam semmit, nincs okom félni tőlük. Kinyitottam az ajtót, és kiléptem a holdfényre. Ebben a pillanatban elkapott néhány kar, és a ház falához szorított. Kés villant, és éreztem, hogy forró vér permetezi be az arcom. Üvöltöttem, mint a sakál, mert azt hittem, végem, engem akarnak megölni, sőt már meg is öltek. Azt hittem, a saját véremet érzem. Ivott egy nagy kortyot, aztán folytatta. De csak egy kakas vére volt. Ott vágták el a nyakát az arcom előtt, és megöntöztek a vérével. Aztán berohantak Mariához, és vele is végigcsinálták ugyanezt. Még azt sem tudom, hogy kik voltak, hiszen sásból szőtt, festett állarcot viseltek. De az ikreket már akkor felismertem. Ikreket? Igen. Két állarc tökéletesen egyforma volt. Akkor még nem tudtam, hogy viharisten gyermekei. Azért rendezték ezt az egész borzasztó ceremóniát, mert szerettek. Azt akarták, hogy sokáig a gyermekeik tanítója maradjak. A kakas vére elriasztja a gonosz szellemeket. Nem betegszem meg, és nem fog rajta marontás. Végül is csupa szeretetből csináltak mindent. Minden esetre Maria azóta sem tud kakasra nézni. A szomszédokat kéri meg, hogy vágjanak le egyet, ha turisták érkeznek hozzánk. Tud valami bővebbet az ikrekről? Nem sokat? Rázta meg a fejét. Azon kívül, amit elmondtam, szinte semmit. Maga most persze azt hiszi, hogy azután a szertartás után kitárulkoztak előttem, és maguk közé fogadtak. Téved, Mr. Lawrence, 5 éve élek közöttük, szeretnek, de hallgatnak arról, hogy mi fortyog bennük. Nem akadt ember álló évig, aki elmondta volna, hogy mi volt annak a szörnyű kakasszertartásnak a lényege. Csak a gyerekek beszéltek róla az iskolában. Töredékekből raktam össze a történetet. Ami pedig az ikreket illeti. Viharisten gyermekei. Csak tudja valahogy úgy érzem, ez több, mint legenda. Mintha az ikrek a valóságban is itt éltek volna a faluban és nem is olyan régen. Ne kérdezze, hogy honnan tudom, vagy sejtem, inkább megérzés, mint bizonyosság. Mintha a közelmúltban történt volna valami, ami az őrült asszonnyal van összefüggésben. Izgatottan hajoltam előre. Őrült asszonnyal? Beszéljen róla, kérem. Elkomorult az arca. Él a faluban egy öreg asszony, mondta kedvetlenül, és az ajtót figyelte, hogy nem tűnik-e fel végre Maria a vacsorával. Egy bolondasszony. Másról sem beszél, csak az ikrekről, az ő ikreiről, alig ha nem Isten anyának képzeli magát. Mit beszél még? Nézze, én nem nagyon figyelhetek ilyesmire. Egyszer azonban találkoztam vele a maga fájánál. Tehát mégis, igen, van egy olyan fa, amilyet maga keres. Az áldozatok fája. Elővettem a zsebemből a fényképet, amely Melotti válláról készült, és eléje tettem. Ilyen, rápillantott és bólintott. Ilyesmi, ha jól látom, ez egy stilizált ábra. Az. Nos, ez alatt a fa alatt találkoztam egyszer vele, jobban mondva csak én láttam őt. Többnyire ki sem mozdul a kunyhójából. Minden munkát más végez helyette. Úgy érti, hogy annyira tisztelik. Néhol szinte Istennek tartják az őrülteket. Alig ha csak erről van szó. Van pénze talán több is, mint másoknak. Ha jól tudom, megfizet a segítségért. Egy őrült. Őszintén szólva, nem tudom, hogy van ez. De nem éhezik persze, akkor sem éhezne, ha nem lenne semmije. Nagyon erős errefelé a családi összetartás. Mégis, azt beszélik, hogy az őrült asszonynak van pénze. Nem tudja, honnan tudnám. Valami kósza hírt hallottam csak, hogy az ikrek támogatják. Viharisten gyermekei. Pénzzel. Mr. Lawrence, azóta a kakas história óta én már semmin sem csodálkozom, és sok mindent elhiszek, ami korábban hihetetlennek tűnt. Miért ne támogathatnának a szellemek egy őrült öregasszonyt? Ha Isten mannád bocsátott a sivatag vándoraira, miért ne bocsáthatna pénzt Zamboanga falvára? Mi a különbség a kettő között? Említette, hogy egyszer látta a fa alatt. Az ideérkezésem utáni második évben történt, ha jól emlékszem. Éppen az esős évszak kezdetén. Akkor éppen zuhogott, és nem is tudom már, miért jártam az erdőt. Alig ha nem el is tévedhettem, még nem ismertem jól a környéket. Minden esetre éppen az áldozófánál kötöttem ki, ott bukkantam elő a sűrűből. Akkor láttam először a fát, bár hallani már hallottam róla. Közelebb mentem, és egy majdnem mesztelen asszonyt láttam, amint ott feküdt a falábánál. Karjával igyekezett átkarolni a törzset, és hangosan zokogott. Képzelheti, mennyire megijedtem. Éppen azon voltam, hogy odarohanok hozzá, és ráterítem a köpenyemet, amikor megelőztek. A poharába bámult, mintha megpróbálta volna maga elé képzelni azt az esős, borongós délutánt. Egyszerre csak két árnyék bukkant elő a bokrok közül, szerencsére éppen az ellenkező oldalon, mint ahol én rejtőzködtem. Két egyforma magas, talpig eső köpenybe vurkolt alak. Arcukat, fejüket csukja fette, csak a szemük villogott. És tökéletesen egyformák voltak, ha érti, mire gondolok. Egyforma magasak, teljesen egyformák, és egyforma volt minden mozdulatuk, egyszerre léptek, és valahogy olyan furcsán, mintha nem is tudom. Meglehetősen természetellenes volt az egész. Az eső még jobban rákezdett, és egészen sűrűvé vált a szürkület. Oda léptek az asszonyhoz, és alig ha nem vele sírtak. Lehajtották a fejüket, és persze az is lehet, hogy csak az esőcseppek folytak végig az arcukon. Két oldalról közrefogták és feltámogatták. Aztán az egyik felemelte a kezét. Olyasféle mozdulatot tett, mintha esküdtenne, de nem azt tette. Oldalba szúrta a fát. Mit csinált? Nyögte Bob. Megszúrta a fát. Belevágott egy kést az oldalába. Biztos, hogy kés volt. Mi lett volna? Láttam is a tusát. Gömbölyű volt, mintha esztergálták volna. Ha behunyom a szemem, még most is magam előtt látom. Azután felsegítették, és elmentek vele. És a kés? Benne hagyták a fában. Magukkal vitték. Amikor később oda merészkedtem, már nem volt a törzsben. És él még az az asszony. Néhány hónapja még élt. És bizonyára még most is él, hiszen értesültem volna róla, ha meghalt volna. Umberto atyának kell eltemetnie. Még akkor is, ha pogány. Nem pogány, mert Umberto atya, vagy az elődje megkeresztelte. A fejébe azonban Umberto sem láthat bele. És a varázsló? Mi van vele? Szóra lehetne bírni? Alig hiszem. Olyan öreg, mint a narrafa. Nem hiszem, hogy könnyebb lenne vele szót érteni, mint a bolondasszonnyal. Én mégis megpróbálnám. Széttárta a karját, és töltött a lambanogos kancsóból. Semmi akadálya, de rám ne számítsanak. Menjenek, és beszéljenek vele. Az ajtó sarkig tárult, s Maria egy hasonlóan barna fiatalasszony kíséretében behozta az illatozó vacsorát. José a szájába nyúlt, és a rágógumi maradékát a fülére ragasztotta. Igaz is, mondta a házigazda. A párducot elszállásoltam egy jólban, és vacsorát is kapott. További egy dollárjába kerül, uram. Megvacsoráztunk, és Maria megágyazott. Annyi erőm maradt csak, hogy megmosakodjak egy bádoglavorban, aztán belezuhantam az ágyba. Arra ébredtem, hogy a nap bevilágít a nyitott ajtón.